Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterének 11. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 6. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon és a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Szabad János Nagykállón született 1945. szilveszterén. Ibrányban és Derecskén nőtt fel. Ifjúkorából ered a természet és az élet iránti érdeklődése, szeretete, tisztelete. Debrecenben érettségizett a Református Kollégium gimnáziumában. Szegeden 1964-ben járt először, amikor az akkor induló biológus szakra felvételizett. Egyetemi tanulmányai óta Szegeden él és dolgozik. Előbb a JATE Biofizikai Intézetében volt tanársegéd, majd az MTA Szegedi Biológiai Központjában volt a Genetikai Intézet munkatársa, 1993-tól egyetemünk tanára. Szakmai fejlődésének fontos állomásai voltak a Svájcban, az Amerikai Egyesült Államokban és a Németországban eltöltött évek. 12 éven át építette, vezette az Orvosi Biológiai Intézetet. Orvostanhallgatóknak genetikát, sejt, molekuláris és fejlődésbiológiát tanított. Genetikai előadásokat Debrecenben és Nyíregyházán is tartott. Napjainkban a Sejt molekuláris genetikája című kurzus tanítja a Pánzbány Péter Katolikus Egyetem bionika mérnök hallgatóinak. Szegeden részt vesz a doktorandusz hallgatók képzésében. Kutatóműhelyükben tucatnyian érdemelték ki a PhD fokozatot. Szabad János ma azt fogja bemutatni a Szabad Egyetem Szeged hallgatóinak, a genetikus szemszögéből, hogy mi kell ahhoz, hogy sejtjeink és mi magunk is jól érezzük magunkat, tartalmasan éljük az életünket. Felkérem dr. Szabad János professzor urat, tartsa meg előadását.
Kedves hallgatóim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem mai foglalkozásán. Ugye szeretik magukat jól érezni? A válasz erre a kérdésre természetesen az. Ma arról fogunk beszélgetni, foglalkozást tartani, hogy mik a genetikai feltételei annak, hogy jól érezzék magukat a sejtjeink is, és természetesen mi is. Arról fogunk beszélgetni, hogy ha valami felborul a sejtjeinkben, akkor annak milyen következményei lehetnek. Végül pedig arra fogunk kitérni, hogy milyen lehetőségeink vannak arra, hogy bajokat megelőzzünk, arra, hogy a sejtjeink is és magunk is jól érezzük magunkat. Ennyi bevezetés után kezdjük el az érdemi munkát. Ugye tetszenek tudni, hiszen azt már általános iskolában is tanítják, hogy mindannyiunk élete akkor kezdődött, amikor egy petesejt megtermékenyült. Itt azt tetszenek látni, hogy a petesejt körül az a sok-sok spermium milyen munkát végez. Aztán kialakul egy sejt, lesz belőle két sejt, négy sejt. Itt most három fejlődő embriók mutatnak, az esetek többségében csak egy van természetesen. Az aztán a petefészekben utazva egyszer csak megérkezik a mélybe, az anyamébe, ahol beágyazódik, és elkezdődik egy új élet. Itt a pete vezetéknek a beszájazását tetszenek látni. Ha mostan utána gondolunk annak, hogy ebben az egy sejtben, ebben a zigótában minden a helyén van, minden tökéletesen működik, és az a kis egy sejtből álló élőlény hajszálpontosan tudja, hogy neki mi a dolga. A következő lépés természetesen az lesz, hogy majd elkezdi a fejlődését. Mielőtt azonban elkezdenénk ezt a fejlődést, emlékeztetem Önöket arra, hogy egy megtermékenyülés során egy petesejt 23 kromoszómát hoz az ember esetében, 22 úgynevezett autoszómát, amely férfiakban és nőkben is ugyanolyan, valamint egy nemi kromoszómát, a petesejben természetesen egy X van, a spermiummal lehet egy X, abból lesznek a lányok, vagy lehet egy Y, és akkor lesznek belőle a fiúk. Magyarán szólva, egy új ember élete azzal kezdődik, hogy egy anyai eredetű kromoszóma garnitúra, meg egy apai eredetű kromoszóma garnitúra egyesül. Azt szoktuk mondani, hogy egy ilyen kromoszóma készlet alkotja az ember genómját, a 24 kromoszómába csomagolva, és ebben a 24 kromoszómában körülbelül 3 milliárd bázispár van. Hogy ez a 3 milliárd bázispár mennyi, az azzal tudom leginkább érzékeltetni, hogy 3 milliárd betűvel nagyjából 40 métert lehetne egy könyvtárban megtölteni bibliákkal. Ennek a hossza körülbelül 2 méter, és hogyha most azt vesszük, hogy egy embernek a testét körülbelül 10-14 sejt alkotja, és hogyha mindegyikből kiszednénk gondolatban a DNS-t, és készítenünk belőle egy fonalat, és azt mondanánk egy ilyen fénynyalárnak, hogy e fonal mentén nyargaljon, akkor az körülbelül egy hétig tartana. Kéretig rácsodálkozni arra, aki még nem tette volna, hogy ezt a 46 kromoszómát kell annak az egy kis sejtnek valahogy úgy igazgatni, hogy majd amikor 116 évesek leszünk, akkor is minden rendben legyen. Ha most megnézzük azt, hogy ez a 3x10⁹ bázispár az hogyan és mint is van, akkor 2000. június 16-án ez a 3 kitűnő ember, egy kutató, egy másik kutató és a akkori elnök az Egyesült Államoknak jelentette be a humán genómnak az előzetes szekvenciáját, ami annyit jelent, hogy a 3 milliárd bázispárban, az, a 3 milliárd bázispárnak a sorrendjét, hogy azt milyen fajta bázispárok alkotják, azt pontosan tudjuk. Mielőtt nagyon előre szaladnánk, térjünk vissza a megtermékenyülésnek a pillanatáig. Emlékszünk rá? Azt mondanánk, hogy van benne egy anyai eredetű kromoszóma garnitúra, 24 kromoszóma, meg van egy apai eredetű kromoszóma garnitúra, másik 24 kromoszóma, ezek közül 23 kromoszóma, bocsánat, miket beszélek én, ezek közül most nem mutatunk csak 2 mindösszesen, az egyszerűség kedvéért, a többieket méltóztassanak hozzájuk gondolni. Ennek a kromoszómának, bármelyiknek az a jellegzetessége, hogy ebben is van egy DNS-2 spirál, meg ebben is van egy DNS-2 spirál, meg ebben is, kromoszómánként egy DNS-2 spirál, abban a bázispárok jól definiált sorrendben követik egymást, és azt is tetszenek tudni, hogy ennek a DNS-nek egy jól definiált szakasza jelent egy gén. A gén tehát nem más, mint az öröklődés egysége, a DNS-nek egy olyan jól definiált szakasza, amely valamilyen fehérjeféleség képződését kódolja, amely valamilyen tulajdonságot határoz meg. És az, hogy hogyan és mint is nézünk ki, az attól függ, hogy az édesanyánktól és az édesapánktól milyen fajta géneket örököltünk, és ezek a géneknek az egymáshoz való viszonya az milyen. Most azt fogom bemutatni, hogy az a tulajdonság például, hogy hogyan tesszük karba a kezünket, az egy gén által meghatározott tulajdonság. Szeretném megkérni önök közül azokat, akiknek kedve van hozzá, hogy tegyék fel így a kezüket. Köszönöm. És most tegyék karba a kezüket. Kéretik megjegyezni, hogy kinek a karja van fölül, a bal, illetve ki tartja fölül a jobbat. Megteszettek jegyezni? Akkor tegyük fel a kezünket, jó? És most tegyék fordítva. Hogy érzik magukat? Furcsa. Úgy tessenek elképzelni, hogy az, hogy hogyan tartjuk a karunkat, jó? Az egy gén különféle változatai által van meghatározva. Akik genetikát szeretik, azoknak elmondom, hogy a jobb kar felül a domináns, a bal kar felül a recesszív. Óhajtanak még egyet esetleg, akkor emeljék fel a kezüket, és tapsoljanak egyet. Valakinek a jobb hüvelykújja esik a mellefele, valakinek a bal. Megjegyezték? Most próbálják meg még egyszer fordítva, és akkor világosan ki fog derülni, hogy ez egy kicsit könnyebben megy, de ugye, hogy ez is kényelmetlen. Magyarán szólva valami olyasmiről beszélünk, hogy a tulajdonságainkat, a genetikai, az öröklött tulajdonságainkat olyan gének határozzák meg, amelyeket az édesanyánktól és az édesapánktól kaptuk. Körülbelül 30 ezer gént kaptunk az édesanyánktól, 30 ezeret az édesapánktól, és ezek között kellene eligazodnunk, és tudunk legjobban, egyre jobban eligazodni. Amint azt szeretek látni azon az első filmünkön, a zigóta villámgyorsan elkezd osztódni. Lényegében valami olyasmi történik meg, hogy teljesíti a sorsát, egy sejtből lesz majd két sejt. És ahhoz, hogy egy sejtből kettő legyen, ahhoz először a DNS állománynak ott is, meg mindenütt meg kell kettőződnie, egy olyan folyamatban, amit úgy hívunk, hogy replikáció, és ezt a replikációt mutatja be ez a következő film. Ezen a következő filmen egy DNS kettős spirál tetszenek látni, ez egy kettős spirál. Az első lépés az, hogy a két spirál egymástól elválik, aztán a következő lépésben a bázispárosodás szabályainak megfelelően a C-vel szemben egy G, a T-vel szemben egy A, a G-vel szemben egy C, stb. Alakul ki, egy nagyon jól ismert mechanizmus szerint. Miután kiegészült, akkor tetszenek látni, hogy az egyik szálból lett egy másik, és mindjárt mutatja a film azt is, hogy a másik szálból is lett egy ugyanilyen, lényegében tehát egy DNS kettő spirálból, a replikáció után lett kettő, ez két kettő spirál, ahol az egyik szál a régi, ez, a másik szál pedig az új, ez, jó, és lényegében eljutottunk odáig, hogy ez a sejt készen áll arra, hogy osztódjon. Ezen a filmen egy olyan fajta felvétel sorozatot mutatok be, amelyik a saját műhelyünkből jön. Kromoszómák vannak pirossal kivilágítva, kékkel pedig a kromoszómák mozgását szabályozó úgynevezett magorsófonal rendszernek az elemei. Ez egy élő muslica embrióban készült gyönyörű szép felvétel. Hogyha azt akarjuk, hogy megértsük, hogy ez az egész hogyan és mint is történik, akkor ehhez is találtam egy szép filmet az interneten, ezt fogjuk most megtekinteni. Itt nem tetszenek más látni, mint az anyai és az apai eredetű kromoszómáknak az egyik párját, az anyai és apai eredetűnek a másik párját, amint azok tömörödnek, felsorakoznak az egyenlítői síkban, hogy aztán utána ezek a pányvák a szétváló kromatidákat elvigyék oda, illetve ide, aminek eredményeként ebből az egy sejtből lesz aztán kettő. Ott az egyik, ott a másik. Megtörtént egy olyan fajta esemény, sorozat, amit úgy hívunk, hogy mitózis, ott az egyik sejt, és itt a másik sejt. Kedves hallgatóim, kérhetik arra emlékezni, jó, hogy ez a folyamat, ez hallatlan pontosan megy, ebben a folyamatban hibák csak ritkán következnek be rendes körülmények között. Ám megmegesik az, hogy elsősorban valamilyen környezeti hatásra a kromoszómákkal valami csúfság történik. Most vegyünk egy anyasejtet, itt tetszenek látni, replikáció, mitózis, és ez a folyamat megy szépen tovább egészen addig, amíg 10-11-en sejt kialakul egy emberben, úgy, hogy közben a testében percenként körülbelül 1 millió sejt osztódik. Ritkán megszokott az történni, még egyszer, valamilyen kellemetlen környezeti hatásra elsősorban, hogy egy kromoszóma elvész. És akkor tessenek észrevenni, hogy ennek a sejtnek minden kromoszómájából kettő van, kivéve ezt, mert ebből nem marad csak egy, ezt a sejtet itt jelöltem kéken. Ha ez a vesztés nagy kromoszómákat érint, akkor abban a sejt elpusztul, ami így van rendjén, Ellenben, hogyha az a kromoszóma kicsi, ez a sejt túlélhet, annak a sejtnek most már lesz két utósejtje, és hajszál pontosan tudjuk azt, hogy ezek az utósejtek mindenféle cifraságnak, nyomorúságnak a kiinduló gócai lehetnek. Pontosan tudjuk azt, hogyha ez a kromoszóma a 22., ami elveszett, ezekből a sejtekből indulhatnak azok a daganatok agyunkban, amit úgy hívnak, hogy meningeómák, és ezt az ember senkinek sem kívánja, egy ritka cifra típusú daganatoknak. Egy másik olyan probléma, ami megtörténik a sejtoszódása során, az pedig az, hogy az egyik sejtből ez a kromoszóma elvész, ám ebbe a sejtbe mostan három került. Azt szoktuk mondani, hogy a kromoszómák nem váltak szét tökéletesen, egy úgynevezett kromoszóma szét nem válás, műszóval nondiszjunkció történt a mitózis során. Ezért ezt a folyamatot szakértőknek mondom, mitotikus nondiszjunkciónak is szokták nevezni. Ha ez a sejt, ez a 21. kromoszómából tartalmaz hármat, akkor ebből a sejtből és az utódsejtjeiből olyanok származnak, amelyekben mindegyikben 21-es kromoszómából 3-3 van, és ezeket az embertársainkat úgy szokták hívni, hogy ők a Down mozaikok, mert a Down szindrómának a jellegzetességeit mutatják mozaik foltokban. Sokkal gyakoribbak, mint azt tetszenének gondolni, csak ember legyen a talpának, észreveszi őket. Az egyik fajta mód, hogy észrevegyük, az, hogy a 3-21-es kromoszómát tartalmazó tenyérben a Down szindrómásokra jellemzően csak egy életvonal van, az viszont piszok mély. A normális kéz az valahogy így szokott kinézni. Tessenek megnézni, hogy ennek a hölgynek a jobb szeme, az Down mozaik, a Down szindrómásokra jellemző tüneteket mutatja, a bal pedig egészséges. Sőt, még azt is pontosan tudjuk, hogy azokból a sejtekből, amelyekben a szokásos 21. kromoszóma helyett nem kettő van, hanem három, akut leukémia szeret kiindulni. Előadásunknak ezen a pontján tehetünk egy fontos megállapítást. Sejtjeink jól érzik magukat, ha bennük egy anyai, valamint egy apai eredetű kromoszóma garnitúra van, és megsínlik, ha valamely kromoszómából a normálisnál kevesebb vagy több van. A sejtoszódásnak van egy sokkal komplikáltabb esete, amelyekkel volt szerencsém annak idején a hallgatóimnak az életét megkeseríteni, pedig ez triviális. Tessenek csak megnézni. Amikor egy sejt elhatározza, egy ősi ivarsejt, hogy belőle ivarsejtek lesznek, akkor a szokásos módon megtörténik a replikáció. Itt még történik egy crossing over is, amit csak a biológus, genetikus hallgató kedvéért vigyeztettem ide, és aztán utána az történik, hogy ez a kettő megy az egyik sejtbe, a másik kettő megy a másik sejtbe. Jó? Nem válnak szét, mint ezt a mitózis során láttuk. És természetesen ez a kettő mehet ezzel a kettővel is, meg ez a kettő nyilvánvaló, hogy mehet ezzel is. Tehát két lehetőség van, ez az egyik, ez a másik, ha csak két kromoszómát veszünk figyelembe. Aztán utána jön egy második osztódás, aminek az eredményeként ivarsejtek képződnek, és méltóztassanak észrevenni, hogy ebben is egy kromoszóma garnitúra van, ebben is, mindegyikben. Kivéve azt, hogy egyikében, másikában az anyai eredetűek össze vannak keverve az apai eredetűekkel, mint például itt tetszenek látni, ami nem nagy meglepetés, hiszen az ivaros szaporodásnak pontosan ez az értelme. Keverjük össze az apai és az anyai eredetű génkészletet. Senki sem fog azon meglepődni, hogyha most azt fogom mondani, hogy a kromoszóma vesztés a meiótikus osztódások során is megtörténhet, mint például itt ez a kettő elveszett, vagy itt ez a kék elveszett, és akkor olyan ivarsejtek képződnek, amelyek látszólag tökéletesen épek, ám hiányzik belőlük egy kromoszóma. Ezek az ivarsejtek olykor-olykor részt vesznek a megtermékenyülésben. Most vegyünk egy olyan ivarsejtet, amelyikből egy kromoszóma elveszett, és termékenyítse ezt meg egy olyan ivarsejt, amelyikben a kromoszóma garnitúra tökéletesen ép. És mindenki azonnal látja, hogy egy olyan zigóta képződik, amelyikből az a kromoszóma, aminek itt kell lenni, ez hibázik. Szerencsére ezek a zigóták elhalnak, szerencsére ezekből soha nem lesz semmi. Ezt úgy szokták észrevenni, hölgyeim, hogy megkésik egy kicsit az a bizonyos ciklusuk. Ha ez a kromoszóma, ami elveszett, viszont egy X kromoszóma vagy egy Y kromoszóma, akkor az szokott megtörténni, hogy egy olyan zigóta képződik, amelyikből hiányzik egy valamilyen kromoszóma, egy X0 jelzett állapot áll elő, és ezekből a zigótákból származnak azok az embertársaink, akik a Turner-szindróma jellegzetességeit mutatják. Hogy mik a jellegzetességek, azt nem fogom felsorolni. Kedvenc biológia tanáraimnak, tanártársaimnak mondom el, hogy természetesen bártest ezekben a sejtekben nincsen. Már hallom, hogy egy hallgató mondja, hogy na de hát álljon meg a menet. A hölgyekben, mint például Afroditéban, két X kromoszóma van ugyan, de az egyik inaktiválódik, és csak egy marad aktív. És akkor hogy a csodába lehet, hogy a különbség egy Turner-szindrómás lány, asszony, illetve Afrodité között olyan hallatlanul nagy? A válasz roppant egyszerű, ennek a bártestnek az egyik végén, meg a másik végén kicsüng egy olyan kis darabka, ami az X kromoszómának az aktív részét mutatja. Úgyhogy a különbség egy Turner-szindrómás asszony, meg egy Afrodité típusú gyönyörűség között csupán az, hogy ebben az X kromoszóma csúcsán levő gének két kópiában vannak, míg ő benne csak egy. A különbség mindösszesen csak az, hogy ő belőle valamiféle X kromoszóma csúcsa közelében lévő gének hiányoznak, aminek ez a következménye. A kérdés csak az, hogy mik azok a gének, erről hamarosan beszélni fogunk. Mindenki tudja azt is, hogy a meiózis során nem csak kromoszómák veszhetnek el, hanem a sejtosztódás úgy is alakulhat, hogy három helyet, illetve egy helyet kettő lesz benne, egy helyet kettő lesz benne. Megmegesik, hogy ezek az ivarsejtek is részt vesznek a megtermékenyülésben. Ha ez az extra kromoszóma a 21., és találkozik egy olyan ivarsejttel, amelyikben van egy 21. kromoszóma, akkor kialakul egy olyan zigóta, amelyikben minden kromoszómából 2-2-2 van, kivéve a 21-et, mert abból 3, és azok az embertársaink, akik ebből a zigótából fejlődnek ki, vagy ilyen típusú zigótából, ők mutatják az úgynevezett Down-kornak a jellegzetességeit. Egy kislányt tetszenek látni, meg egy sematikus ábrát. Úgy tessenek elképzelni, hogy a 21. század elején, meg már a 20. század végén is lehetőség volt arra, hogy ezeket a kromoszómákat egyenként kiszedjék ilyen Down-szindrómát mutató embertársainak a sejtjéből, és nézzék meg, hogy a bázispárok sorrendje itt, meg itt normális vagy sem. Van-e olyan kromoszóma három között, amelyikben valamelyik gén nem funkcionál tisztességesen? És amikor ezt a kísérletet elvégezték, akkor az derül ki, hogy mind a három kromoszómának, 21. kromoszómának, mind a 3-400 génje tökéletesen ép. De hát akkor hogy lehet az, hogy minden gén ép, kivéve ezeket az embertársainkat? A magyarázat hallatlanul egyszerű. A 21. kromoszómán vannak olyan gének, amelyeknek a funkciója, a velük kapcsolatos funkció, az a kromoszóma számától függ. És ha több van, azt a sejtek nem szeretik. Pontosan tudjuk, hogy a Down-szindrómás embereknek különböző tulajdonságai vannak, és tudjuk azt, hogy például ez a bizonyos génnek a terméke az, amely a szellemi csökkent képességekért felelős. Azt is tudjuk, hogy az APP gén, amiloid beta prekurzor protein kódoló génnek a feleslege, egy kópiában feleslege, azt eredményezi, hogy a Down-szindrómás embertársaink csaknem mindegyike 40 éves korára Alzheimer betegségben szenved. Azt is tudjuk, hogy ennek a génnek a terméke az Alzheimer betegségnek egy kulcsfontosságú tényezője. Vonjuk le a következtetést tehát, a sejtjeink akkor érzik jól magukat, hogyha minden kromoszómából 2-2 van benne, ha a kettő helyett csak 1 vagy 3, azt a sejtjeik nem szeretik. Hölgyeim, hogyha megvizsgáljuk azt, hogy hogyan és mint is alakul a Down-szindrómás gyermekeknek a gyakorisága a szülőnő életkorának az előre haladtával, akkor tetszenek látni, hogy ez egy exponenciális görbe. Ha szabad ezen a helyen tanácsot adnom, akkor itt érdemes legalább az első gyermekünknek életet adni, valahol 24 és 29 éves kor között. Most menjünk egy picit tovább, és komplikáljuk a helyzetet. Ha ez a kromoszóma, amelyikről most beszélünk, egy X kromoszóma, ez az extra kromoszóma, és ezt egy normális sejt termékenyíti meg, amelyikben egy Y kromoszóma van, akkor kialakul egy olyan állapot, hogy XX illene, hogy nő legyen, meg egy Y mellette. Ezek az embertársaink mutatják az úgynevezett Klinefelter-szindrómát, amelynek a jellegzetes tüneteit itt tetszenek látni, és természetesen az egyik X-kromoszóm inaktiválódik, ő belőle bártest lesz. Egy extra kromoszóma ilyenfajta kalamajkát képes okozni. Valójában, hogy asmiről beszélünk, hogy vannak olyan génjeink, jó, amelyek esetében a fehérje, a kódolt fehérje koncentrációja a sejtben független attól, hogy 2 kópia van, 1 kópia van, vagy 3 kópia van, mert hogy ennek a génnek a funkciója ezen a szinten valahol szabályozott. És ha 2 van, ha 1 van, ha 3 van, a sejtben a funkcióképes fehérjéből ugyanannyi van, ezek a sejtjeink boldogak, amit tetszenek látni. Nagy szerencsénkre a legtöbb génünk ilyen. Ám van egy néhány olyan is, amely esetében az történik, hogy ezek a gének csak úgy mennek és végzik a dolgukat. Ha 2 van belőle, akkor minden rendben, de ha az egyik elveszett, akkor azt a sejt megsínli, boldogtalanná válik. Az esetek jókora hányadában ez a sejt elpusztul. Aztán vannak olyan géneink is, amelyből, hogyha 2 van, minden a legnagyobb rendben, ellenben, hogyha 3 van, akkor abból a fehérjéből a szokottnál több lesz, a sejtjeink azt megsínlik, általában életben maradnak, de sosincsen jó vége ennek az állapotnak. Összességében tehát megállapíthatjuk azt, hogy tulajdonképpen a génjeinket be lehet úgy suszterolni, hogy vannak olyanok, amelyek dózistól, a kópiák számától érzéketlenek, vannak olyanok, amelyek úgynevezett haploelégtelenek, és vannak olyanok is, amelyek triploabnormálisak, amint azt ott tetszenek látni. Ez egy kicsit bonyolultnak tűnő összesítő táblázat, de ha hiszik, hanem nem nagyon bonyolult. Azt mondánk, hogy a kromoszómáinkból 2 fajta van, vannak az autoszómák, 1-től 22-ig, meg van a 2 nemi kromoszómánk, az X vagy az Y, és ezek a sejtosztódásoknak a 2 típusában szoktak átmenni sejtről sejtre, generációról generációra. Ellenben, hogyha a kromoszómák száma a szokásosnál kevesebb lesz, akkor azokból a sejtekből, ha túlélnek, mindenféle furcsaság indulhat. Említettük a meningeómát, említettük a Down-mozaikokat, említettük a Turner mozaikokat, ezekről nem beszéltünk, vannak ilyen emberek is, akik XX3X mozaikok, illetve a meiózis során, hogy elvész egy autoszóma, abba belepusztulnak a sejtek. Ha több lesz belőle, abból lesz a Down-szindróma, igaz? Az X vagy az Y kromoszómának a nyerése vagy a vesztése a Turner-szindróma és a Klinefelter-szindrómát eredményezi. Kedves hallgatóim, a foglalkozásunknak ebben a részében miről beszéltünk? Arról, hogy a kromoszóma szám változását a sejtjeink hogy tolerálják, illetve hogy nem tolerálják. Természetesen nyilvánvaló, hogy nem csak az egész kromoszómákról lehet szó, hanem a kromoszómáknak egy-egy darabkájáról, igaz? Például valamelyik kromoszómának egy szakasza hiányozhat, vagy az anyai, vagy az apai eredeti kromoszómából, valamelyik kromoszómának egy szakasza, felesleges kópiában van jelen, sőt az is elképzelhető, hogy a kromoszómáinkban a DNS-eknek a mennyisége az rendben van, csak valamelyik gén nem működik tisztességesen, vagy nem funkcionál, esetleg elveszett, vagy pedig annak a funkciója megváltozott. Most azt fogjuk tenni, rövidke al bevezetés után, hogy ezeket az eseteket fogjuk külön-külön megbeszélni. Mindösszesen csak egy-egy példával fogom illusztrálni a mondandómat. A Wolf-Hirschhorn szindrómában pontosan tudjuk, hogy a negyedik kromoszómának ez a része az elveszett. Ha az egyik kromoszómából, mondjuk az apai eredetűből ez a darabka hibázik, akkor hiányzik itt ez a gén is, ebben a 120 ezer bázispárnyi szakaszban, és akkor ennek a génnek a hiánya az azt eredményezi, hogy a sejtciklus felborul, a sejtethózió, sejtek egymáshoz vonzódása felborul, az RNS polimeráz, ami a géneket átírja, annak az aktivitása is össze-vissza történik, aminek az eredménye a kicsi csökkent agy, a szürke kéregnek a bordázatlansága, és egyszerűen egy erőteljes szellemi fogyatékosság. Pusztán azért, mert a negyedik kromoszóma csúcsi részéből egy 120 ezer bázispárnyi darabka hibázik. Az nem is olyan soká. Most egy olyan példát veszünk, amikor a 17. kromoszóma egy darabkája, ez egy 1,5 millió bázispárnyi darabkát jelent, extra kópiában van jelen. Ennek a következménye az, hogy kialakul ez a Charcot-Marie-Tooth betegség, amely az életkor előre haladtával fejlődik ki, azért, mert hogy az egyik gén, ami ezen a szakaszon van, ez a BPM22 jelű gén, az nem két, hanem három kómiában van. Ennek következményeként az történik, hogy a perifériális idegeinket beburkoló mielin hüvelyben az egyik fehérjéből több van a kelleténél, ami miatt ezek az idegvégződések lassan elhalnak, elvesztik a funkciójukat, úgyhogy ezek az embertársaink nem éreznek tapintást, nem éreznek hőmérsékletet a kezükön, a lábukon, és ez egy életkor előre haladtával kifejlődő, rendkívül kellemetlen és cifra emberi nyomorúság. Vonjuk le tehát a következtetést. Nem csak egész kromoszómák veszhetnek el és okozhatnak kalamajkát, hanem kromoszóma részek is. Most két példát fogunk bemutatni arra, amikor a DNS mennyiségeivel minden rendben van, csak valamelyik gén nem zakatol. Egy közismert példa például az albinizmus. Az olyan embertársainkból, mint ő, hiányzik az a bizonyos tirozináz gén, amely ahhoz szükséges, hogy a retinánkban, a bőrünkben, testünknek egyéb helyein pigment képződjön. Ezek az embertársaink a fényre rendkívül érzékenyek, és mint tetszenek látni, az ő szemű piros szokott lenni, a retina vérhálói áttűnnek a pupillán, ettől ilyen ők. És azt is pontosan tudjuk, hogy ennek az oka az, hogy a 11. kromoszómának ebben a régiójában van egy olyan gén, amely a funkcióját elvesztette. Az esetek nagy többségében az öröklött genetikai nyomorúságok miatt az van, hogy valamelyik gén a funkcióját elvesztette. Most példákat nem sorolok föl, de majd később nagyon szívesen. Aztán itt van egy olyan fajta emberi nyomorúság, ami nem részegséget jelent, hanem ez az úgynevezett Huntington-kór, amely rohamszerűen bekövetkező, ilyen furcsa testmozgást jelent. Mexikóban készült felvételeket tetszetek látni, de szeretném megmutatni még egyszer, hogyha nincsenek kifogásuk. Ezeknek az embertársainknak az égvilágon semmi baja nincsen azon kívül, hogy van egy olyan génjük, amelynek az egyik szakasza egy kicsit hosszabb lett a kelleténél. Kedves hallgatóim, ha van valami, amin kéretik egy kicsit elcsodálkozni, az az, hogy az orvostudomány odáig fejlődik, hogy az ilyenfajta emberi nyomorúságoknak meg tudjuk mondani a molekuláris alapját. Pontosan tudjuk, hogy itt az történik, hogy Az agyi ganglionokban egyfajta fehérje molekula fölhalmozódik, az ilyen Parkinson, ilyen bocsánat, az ilyen hangtintókóros embertársainknak ezek az idegsejtjei elhalnak, mégpedig azért, mert itt van egy olyan gén a negyedik kromoszómának a csúcsán, nem nagyon messze attól, amelyikről az előbb is beszéltünk, jó, amely génben egy rendkívül egyszerű változás történt. Normális körülmények között a DNS-nek van egy olyan szakasza, amelyikben ez a CAG, CAG, CAG triplet ismétlődik, ami egy aminósabb féleséget kódol, egy glutamint. Normális emberekben ezekből a CAG-kból valahol olyan 10-15 szokott lenni, ám a Huntington-kóros emberekben ennek a száma az fölmegy 25-30 felé, a világrekord a 100 fölött van. És minél több van ezekből, annál hamarabb következik be a betegség, annál hamarabb nyilvánul meg, annál fiatalabb korban, annál gyorsabban fejlődik a végső kifejlődés felé, ami természetesen a halált jelenti. És valójában csupán arról van szó, hogy ebből a glutaminból a megszokott 10-15 helyet lesz akár 40-80, vagy mint mondám 100 is, és azok a fehérje molekulák, amelyekben ezekből a glutamin aminósavakból a szokottnál több van, ezek az életkor előre haladtával szép lassan fölhalmozódnak az idegsejtekben, és ahelyett, hogy védenék az idegsejteket, megölik őket, aminek a következménye az, amit tetszettek látni. Állapítsuk meg, hogy sejtjeink jól érzik magukat, ha bennük egy anyai, valamint egy apai eredetű kromoszóma garnitúra van, épp génekkel. Rosszul érzik magukat a sejtjeink, ha bennük valamely kromoszómából, vagy kromoszóma részből a normálisnál kevesebb vagy több van, ha valamely gén egyik kópiája sem épp, és ha valamely gén nem a megszokott módon funkcionál. A kérdés az, hogy mit tudunk kezdeni az ilyenfajta emberi nyomorúságokkal olyanoknak, amelyiknek genetikai alapja van. Kedves hallgatóim, 2010. decemberében a gyógyításra jószerivel semmilyen lehetőségük nincs. Arra, hogy kromoszómákat pótoljunk, vagy kromoszómákat tüntessünk el, nincs, és egyhamar nem is lesz. A génterápia öröklődő betegségek meggyógyítása DNS-sel, az gyerekcipőben jár, és az őssejtterápia is, jelesen az elpusztult sejteket épekkel lehetne valahogyan kipótolni, bár mindkét területen vannak biztató előrelépések. Egy sokkal fontosabb lehetőség a korai diagnózis, amely kromoszómák vagy kromoszóma részek vizsgálatát jelenti. A legfontosabb azonban, amit látni fogjuk, a megelőzés, a tiszta környezetben élés. A magzati sejtek gyűjtésére ma 4 lehetőség van. Az egyik az, hogy a magzatvízből gyűjtünk egy kis mintát, amiből izolálunk magzati sejteket, amelyeknek meg lehet vizsgálni a kromoszóma garnitúráját, már akkor is, amikor ez a kis ember palánta még csak ekkora, jó, körülbelül 8-10 hetes az édesanyja méhében. Egy másik lehetőség az, hogy a koriombohólyból veszünk ki egy kis mintát, magyar ember fejlesztette ki, kazieleknek hívják. A harmadik lehetőség, hogy a köldökvédából szedünk egy kis magzati sejtet, és azt vizsgáljuk. A negyedik lehetőség pedig az, hogy az anyavérkeringésébe bekerül magzati sejteket is össze lehet gyűjteni, meg lehet vizsgálni, sőt, Magyarországon van is már egy olyan cég, amely ezt a feladatot el tudja végezni. A kromoszómákat szétterítik, ezt Szegeden is nagyban csinálják, mint tetszenek tudni, utána összerakják őket párba, jó, és így néz ki egy épp embernek a kromoszóma garnitúrája, az első kromoszómából, kettő a másodikból, stb. És hogyha hiányzik innen például egy X vagy egy Y kromoszóma, akkor ebből a magzatból Turner-szindrómás kislány fog kifejlődni, ha pedig a 21-esből van 3, akkor egy Down-szindrómás lesz. Erre a lehetőségre fölhívhatják a szülők figyelmét, akik utána majd eldöntik, hogy hogy tovább. A DNS vizsgálata, ha hiszik, ha nem, óriás léptekkel halad előre. Egy példával hadd illusztráljam mondandómat. Legyen ez itt egy olyan DNS szakasz, amelyben ezekből a CAG, CAD úgynevezett tripletekből van mondjuk 10, és az ezáltal kódolt fehérje molekula tökéletesen funkcionál. Ezzel szemben itt van egy olyan DNS szakasz, amelyikben ezeknek a CAG-knak a száma nem 10-15, hanem mondjuk 50. És biztosan lehet tudni, hogy az az embertársunk, akiben ilyen van, Huntington kórus lesz. Most úgy tessenek elképzelni, hogy egy úgynevezett polimeráz láncreakcióval, amelynek a részleteiről szívesen beszélek a vége lett ennek az 50 percnek, ezt a szakaszát a DNS-nek 1000 számra föl lehet sokszorosítani, meg természetesen ezt is, és hogyha most ezt a DNS-t belepipettázzuk egy gélbe, és elektroforézissel futtatjuk, akkor minthogy ez rövid, ide elszalad, és azt a gélen mindjárt mutatom, meg lehet látni. Ellenben arról a kópiáról, amelyikben a CAG-nek a száma ehhez képest sokkal nagyobb, egy sokkal hosszabb DNS szakasz fog sok ezer szám megsokszorozódni, és hogyha ezt is gél elektroforézissel megfuttatjuk, lévén, hogy ez hosszú, az csak idáig fog elmenni. Vagyis ránézek egy ilyen gélre, megnézem, hogy hol van benne csík, és ennek alapján meg tudom mondani, hogy mire lehet számítani. Az a kis emberpalánta, akiből DNS gyűjtöttem, mert mondjuk az édesapja Huntington kóros, ezt a mutáns változatát a génnek örökölte vagy sem, ha örökölte, közölni illik a szülőkkel, illetve kell a szülőkkel, és akkor ő majd eldöntik még egyszer, hogy tovább. Ez a DNS vizsgálat úgy történik, úgy tessenek elképzelni, hogy egy néhány hajhagymából, egy néhány DNS molekulából, amit a szájunk nyárkahártyáról gyűjtünk össze, DNS-t izolálunk, beletesszük egy ilyen kis csőbe, adunk hozzá még nagyon egyszerű molekulatípusokat, beletesszük egy ilyen PCR készülékbe, abban hajtjuk, vagy 30-40 cikluson át, a képződő DNS-t belepipettázzuk ennek a gélnek ebbe a kis zsebébe, megfuttatjuk, és itt van a végeredmény, és hogyha valaki erre rápillant, azonnal meg tudja mondani, hogy a DNS-ben az illető génnek az állapota milyen. Lényegében tehát valami olyasmiről beszélek, hogy képesek vagyunk kapcsolatot teremteni, öröklődő tulajdonságok, öröklődő betegségek és a DNS között, és olyan családokban, ahol valamilyen DNS-sel kapcsolatos rendellenesség már előfordult, élni tudunk azzal a lehetőséggel, hogy megmondjuk, hogy mi a DNS-nek az információ tartalma. Kedves hallgatóim, az emberiségnek egy réges-réges-régi vágya teljesedik be napjainkban, és valaminek még csak a kezdetén járunk, és az pedig nem más, hogy teremtsünk kapcsolatot a DNS és a vele kapcsolatos, hozzá kötődő, öröklődő betegségek között. Hogy miért? Azért, hogy szülessenek olyan gyermekeink, akiknek minden sejtje tökéletesen helyén van, pontosan tudja, hogy mit csinál, hogy ezek a gyermekeink tartalmas életet élhessenek. Ugye tetszenek tudni, hogy ők nem mások, mint az én unokáim, és abban a kivételes helyzetben van a szerencsém, hogy bemutathatom önöknek azt a kis szöszkét, akit úgy hívnak, hogy Szabad Vendel. Köszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen professzor úr előadását, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Közel 40 éve ismerjük egymást. Nagyon kíváncsi lennék, hogy az előadott anyaghoz tartozik az ő munkásságába olyan tudományos eredmény, amely alkalmas az elmondottak alátámasztására.
Nagyon szépen köszönöm a kérdést. A csaknem 40 éve ismert kitűnő barátom telibe talált. Az apropója, amiért bátorkodtam kiállni a Szegedi Szabad Egyetem hallgatósága elé, az borzasztó egyszerű. A kutatásainknak az alapiránya az az, hogy ismerjük meg azokat a mechanizmusokat, amelyek a kromoszómák stabilitását okozzák, és ezen a területen született az elmúlt néhány évben néhány dolgozatunk, illetve van egy nagyszerű munkánk kialakulóban, és amikor az ember belebotlik valami olyasmibe, amit úgy hívnak, hogy genóm instabilitás, vagy stabilitás, akkor kötelező ennek áttekinteni a szakirodalmát, csokorba gyűjteni és elhozni ide önökhöz. Ez az egyik oka, de van egy másik is. Ha hiszik, ha nem, olyan fajta gyors, olcsó, egyszerű és érzékeny, kvantitatív esszé, olyan fajta eljárás, amelyikkel bármilyen hatásnak meg lehetne vizsgálni azt a képességét, hogy kromoszóma vesztés hogyan és mint is indukál, ilyen nincs. Az elmúlt néhány évben texasi kollégákkal, barátokkal összefogva kidolgoztuk az első ilyet a világon, még nincsen közzétéve, de örömmel közlöm ezennek a publikumnak először, hogy így működik. Az elvi alapja végtelenül egyszerű, megcsinálni persze sokkal nehezebb volt. Vegyünk egy olyan kromoszómát, amelyiken van egy mutáció, hogy ez a mutáció mit tud, arról majd mindjárt beszélni fogunk. És akkor készítsünk egy olyan Y-kromoszómát, amelyikbe ennek a génnek az ép változatát beletettük. Ha most egy ilyen sejtet kreálunk, akkor ez a sejt az erre a mutációra jellemző tulajdonságokat nem tudja mutatni, hiszen ott van benne az ép gén. Ez az ép gén még egyszer az Y-kromoszómának a része. A muslica, amely lényegében ugyanaz, mint mi, csak máshogy van összeszerelve ugyanazokból az alkatrészekből, a muslicának egy olyan kromoszómája van, amely ha elvész, a sejt nem sínyli meg, ez az Y-kromoszóma. Úgyhogy ha mostan következik egy mitózis, jó, amely olyan hatásnak van kitéve, hogy ez a kromoszóma vesszen el, akkor tetszenek látni, az egyik sejtben benne van az épgén, nem mutatja a mutáció jellegzetességeit, de ebből meg elveszett, úgyhogy ez a sejt ennek a mutációnak a jellegzetességeit minden további nélkül megmutathatja. Hogy mik ezek a jellegzetességek, azt itt tetszenek látni. Ez a sejt tovább osztódik, lesz belőle kettő, és úgy tessenek elképzelni, hogy egy ilyen sejtből a szokásos egy helyet a muslica szárnyán nem egy szőrszál nő ki, hanem egy egész kis csokorra való. A csokroknak a számából, a méretéből meg lehet mondani ennek a bizonyos mutagén hatásnak az erőségét, és ez az az eljárás, amely itt született a mi egyetemünkön, és ha hiszik, ha nem, ez egy jópofa dolog lesz.
Jó estét! Én arra lennék kíváncsi, hogy minek tudható be a szuperférfiak létrejötte?
Mondja még egyszer?
Szuperférfiak. Nem a szuperhősök, hanem a szuperférfiak.
Lehet, hogy azért, mert túl sok anabolikus szteroidot esznek. Erre gondol?
Nem, elvileg a születésnél is létrejöhetnek.
Én tudom, hogy mire gondol. Vicceltem. Azokat a férfiakat szokták volt szuperférfiaknak gondolni, akikben egy X és két Y-kromoszóma volt. És valóban az első ilyen idézőjelben tett szuperférfi Leningrádban, ahogy mi szoktuk volt mondani, Leningrádban fedezték föl annak idején réges-régen, az volt rá jellemző, hogy magas volt, inas és borzasztó agresszív gyilkos. És akkor megvizsgálták a kromoszóma garnitúráját a 30-as években a Szovjetunióban, a citogenetika az világ első volt, akkor kiderült, hogy hát neki egy X, meg két Y-kromoszómája van. Aztán megtalálták ugyanebben a börtönben a másikat, szintén magas, inas, agresszív volt, neki is egy X, két Y-kromoszómája volt, és akkor gyorsan levonták a következtetést, kicsi elhamarkodottan, hogy az XY a szuperférfi. És valamikor a 70-es évek elején egész Dániát átszűrték olyan férfiakra, hogy tudnélik, van-e köztük olyan, aki XYY, és úgy tessenek elképzelni, hogy vannak, semmi jelét nem mutatják annak, hogy ők agresszívabb lennének, mint a többiek, annak az extra Y-kromoszómának egy hatása van, aprócska hatása, hogy a nemzőképességük csökkent, de nem lennék meglepődve, hogyha ebben a teremben is lennének XYY férfiak, és tetszenek látni, hogy milyen borzasztó békések. Ugyanolyanok, mint valamennyien. A tudománynak vannak néha ilyen árnyékra vetődései, de ezek csak múló árnyékra vetődések.
Bocsánat, csak a professzor alatt szeretném megkérdezni, hát kicsit ugye mégis közeliként, hogy balanszírozott állapot így a kromoszoma többletben milyen esetben alakulhat ki?
A balanszírozott állapot az egy hihetetlenül érdekes, ketyegő bomba. Ez valójában azt jelenti, hogy az egyik kromoszómának egy darabkája átment egy másik kromoszómának a végére. Jó? És azok az embertársaink, akikben például az ötödik kromoszómának megvan a nagyobbik része, de az a kicsi, van itt egy tábla valahol? Nincsen tábla. Átment a 13-ra, ezek az embertársaink abszolút normálisak, ellenben amikor ivarsejtet képeznek, akkor kétfajta szokatlan típusú ivarsejtjük lesz. Az egyikből az ötödik kromoszómának egy darabkája hibázik, a másikban az ötödik kromoszóma egy darabkájából most 3 kópia van. Ha ez a ivarsejt ötödiknek a egyik darabkája hibázik, egy normálisan találkozik, ebből szoktak születni azok a gyermekek, akik macskanyávogást hallatnak, a Kriedüschat szindrómának a jelenzetes tüneteit mutatják, nem nagyon sokáig élnek, míg a másik, amelyikben az ötödik kromoszóma egy darabkája 3 kópiában van, egy néhány évet élnek, és aztán a 10-es éveiknek az elején szoktak ők is elpusztulni. A tanulság az, hogy az a jó, ha mindegyikből 2-2 kópia van anyai, apai eredetűből, és nem több, és nem kevesebb.
Mindenek előtt üdvözlöm a Szabad János barátomat, akivel 64-ben együtt kezdtük az egyetemen a tanulmányokat, és gratulálok az előadásodhoz.
Köszönöm.
Csak egy dolgot, ha megengedsz, fölvetnék. Igen, persze ebből mindjárt az érdekelne azért, hogy hogy lehetne a gyógyításba tovább lépni. Nyilván mindenkit azért igazából ez érdekel az analízis után. A minap azonban hallottam egy érdekes dolgot a Szabad Spektrum TV-ben, egy fiatal amerikai tudós nő fejtegette a telomérekkel kapcsolatos nagyszerű eredményeket, ennek a problémakörét, rákutatás, stb. És kifejtette, hogy elvileg ő úgy látja, és ez nem vicc, hogy akár az örök élet titka is ebben rejlik, és olyan lehetőségek vannak, hogy majd akár 400 évig él az ember, de nem öregen, hanem fiatalon. Na, épp ezt lehet tudjuk, hogy milyenre válaszunk, mint biológusok. Voltak ilyen kísérletek annak idején, talán emlékszem még a Here kivonatokkal, stb. A nagy remények. Na, a lényeg az, hogy azért valami nyilván ebben a kérdésben van, nem tudom, foglalkoztál-e esetleg ezzel a telomér kérdéssel.
Miklós, hol van ez a hölgy? Mert akkor veszem a repülőjegyet és megyek oda, hogy örök életű legyek. Hol van ez a hölgy? Nem. A helyzet az, hogy az öregedésnek több tényezője is van. A telomer rövidülése az egyik, és hogyha az ember azt valahogyan kipótolja, akkor annak elvileg van egy olyan hatás, hogy hosszabb életűek leszünk, de van egy kellemetlen hatása is, ugyanis a daganatos sejtek egy olyan tulajdonságra tesznek szert, hogy a telomerjüket nem engedik megrövidíteni. Olyan fajta kísérletek, hogy genetikai manipulációval növeljük meg valamilyen élőlénynek a hosszát, ilyenek vannak elég sokan. Majd az esti vacsoránál mondok is neked ilyeneket, Miklós, de olyan, amelyik meghosszabbítaná jelentősen az embernek az életét, ilyen nincs, hiszen ez egy több tényezős, és mindegyiket kipótolni valahogy az nem látszik lehetségesnek. Az öregedő sejtekből az a fehérje tűnik el először, ami ahhoz kell, biológusok figyelem, hogy a messenger RNS-en a riboszómák dolgozzanak. Egy úgynevezett elongációs faktor. És akkor Bázelban egy nagyszerű kutató, úgy hívják, hogy Walter Gehring, elhatározta, hogy ezeken a sejteken úgy fog segíteni, hogy beléjük tesz egy gént, jó, amely ezt az elongációs faktort folyamatosan fogja termelni. És úgy tessenek elképzelni, hogy egy normál muslica, mert hogy muslicáról beszélünk, az él körülbelül 30 napot, de ezek a muslicák éltek több mint 100 napot. És akkor minden ettől volt hangos. A Time Magazine, a Newsweek, a Neue Zürcher Zeitung, még lehet, hogy a Dél-Magyarország is írt róla. És Walter Göringhez elkezdtek ömleni a levelek, úgyhogy kénytelen volt fölfogadni egy hölgyet, furgonnal hozták neki a levelet, és ennek a hölgynek az volt a feladata, hogy minden levélbe kukkantson bele, mert hogyha Walter Göring a pápától kap egy levelet, vagy Thatchertől, vagy Ronald Reagantől, arra ugye illik válaszolni. És azt is kérte Walter Göringettől a hölgytől, hogy ugyan már, hogyha úgyis belevett egy pillantást ezekbe a levelekbe, akkor osztályozza őket. Kedves hallgatóim, a leveleket nagyjából két egyforma kupacba lehetett suszterolni. Egy. Jézus Krisztus után ön a legnagyszerűbb ember, aki valaha élt a Földön. Amikor este nyugalomra hajtom a fejem, akkor az ön nevével az ajkamon teszem. A jó Isten éltesse sokáig magát is, az összes írmagját és tattarabta, stb. A másik kategória. Te ronda Dracula. Nem éltem én már ereget? Mi a francot akarsz engemet? Stb. Stb. Úgyhogy ez így szokott történni, de hát Istenem, emberek vagyunk.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Szónoki Miklós, a Szegedi Tudományegyetem természettudományi és informatikai kar egyetemi docense tartja meg. Az ásványok és a kőzetek, mint a képzőművészetek és a kultúra hordozói című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!